meghatározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A héten tartották az Egri Főegyházmegye tanévzáró tedeumát, a közelmúltban egybenyitott, teljes belső díszében pompázó Egri Bazilikában. Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke, köszöntötte a jelenlévőket, a főpásztort, a pedagógusokat, a katolikus közoktatási intézmények kitüntetett diákjait, akik ebben a tanévben munkájukkal, szolgálatukkal kiérdemelték, hogy példaképpen állítják őket társaik elé. A főpásztor szent beszédében a Szent Mise az oltár szerepéről elmélkedett, s ő is köszöntötte a kiváló teljesítményt nyújtó diákokat. A főpásztor hangsúlyozta, a Világegyház 2025-ös szentévének mottója is, a remény zarándokai legyen útmutatás számunkra is. A házigazda német válogatott 5-1-re legyőzte a skót együttest a labdarúgó Európa-bajnokság pénteki nyitó mérkőzésén, a magyar érdekeltségű A csoportban. Az előzetes várakozásoknak megfelelően jelentős német mezőny fölénnyel indult a kontinens viadal első összecsapása. A mai napon Magyarország Svájc ellen játszik. Az idén 19 milliárd forint pályázati forrás vehető igénybe a múlt hónapban elindult Nemzeti Kutatási Kiválósági Programban. A cél, hogy a legkiválóbb magyar kutatók és kutatócsoportok nemzetközileg is versenyképes feltételrendszer mellett nagyszabású projekteken dolgozhassanak. Karácsony Gergely 41 szavazat különbséggel megőrizte első helyét a főpolgármester választáson. A Nemzeti Választási Bizottság szerint az érvénytelen szavazatok újra számlálása után is. Az eredetileg érvénytelennek minősített voksokból Karácsony Gergelyre 112, Vitézi Dávidra 395 érvényes szavazat érkezett. Grundner András 53 voksot kapott. A főpolgármester korábban az Alkotmány utcába egy megmozdulást szervezett, ahol a választások megismétlését szorgalmazta. Vitézi Dávid az ATV-nek nyilatkozva azt közölte, elfogadja az újraszámlálás eredményét, és gratulál Karácsony Gergelynek. Egyben úgy vélte, megalapozott volt az érvénytelen voksok újraszámlálása. Győrben 7 szavazókörben rendelte el a polgármesteri voksok újraszámlálását a Területi Választási Bizottság. Így mintegy 7000 szavazatot számolhatnak újra hétfőn a hivatalban lévő polgármester Dézsi Csaba András indítványára. A választáson Pintér Bence 440 szavazattal győzte le a jelenlegi polgármestert. Jövő kedden dönt a Tisza párt csatlakozásáról az Európai Néppárt európai parlamenti frakciója. Erről a Tisza párt alelnökével, Magyar Péterrel tárgyalt Budapesten Manfred Weber, az Európai Néppárt frakció vezetője. Ha a néppárt felveszi a Tisza pártot, az egyetlen magyar kormánypárti tag, a KDNP-s Hölvényi György kilép az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójából. Hétfőn tovább emelkednek az üzemanyagárak. A benzin 2 forinttal, a gázolaj 8 forinttal lesz drágább, a holtankoljak.hu információi szerint. A hét elejétől a 95-ös benzinért literenként 596 forintot, míg a gázolajért 609 forintot kell majd fizetni. Eközben a Központi Statisztikai Hivatal megállapította, a benzin heti átlagára 8 forinttal alacsonyabb, a dízelolajé 7 forinttal magasabb a régiós átlagnál. A saját célra termelő erőművek nélkül is a 2030-ra várt szint felett van már a hazai napenergia kapacitás. Az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint februárban 6000 megawatt fölé nőtt az összes napelemes beépített teljesítmény. A Dunán és a Rábán is folytatódik az apadás. A Rábán nem várható utánpótlása az árhullámnak. A Dunán pedig a mai mohácsi tetőzés után elhagyja az országot az ár. A fővárosban hétvégén ismét megnyitják a pesti alsó rakpartot. Végül az időjárásról. A nap első felében derült lesz az ég, majd az ország nyugati felén kétharmadán megnövekszik a felhőzet. Kora délutánig nem lesz csapadék. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Június 21-e és június 23-a között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon. Az idei év mottója: tündérek, varázslatok, csodák. A háromnapos programon fellép többek között a Cantica Eterna ének együttes, az Egri érseki fiúkórus, a Cantus Agriensis kórus, Kubik Tamás orgonaművész és Szajkó Anita énekművész, az Egri szimfonikus zenekar, a Tercina együttes, Györgyi Anna és Kálid Artur színművészek, az Octovois ének együttes, a Campani Canario tánc együttes és a Savaria barokk zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 21-e és 23-a között Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Szent Háromság, egy Isten.
Dicsőítő sziget a nyár elején fantasztikus előadókkal. Június 23-án töltsd fel a szívedet jó zenével és Isten dicséretével. Eucharist, Brazsák László, Borka Zsolt, 3-in-1, Exodus, Random Projekt, Imperfectum, Fóris Rita és a Fóris Five, a Hamasziak messiás hívő zsidó band, valamint a 24 órás dicsőítés résztvevő formációi. Felcsendül Síje Jenő és Kovács Gábor Szonett koszorú című régen hallott szép műve is. A színpadon Kindelman Győző, Prazsák László és Gájer László atya beszélgetnek arról, ma mit mond a lélek az egyházaknak. Az ünnepi vasárnapi szentmisét Martos Levente Balázs püspök mutatja be. Június 23-án dobbanjon együtt a szívünk Sziget Monostoron. Bővebb információ a dicsőítősziget.hu oldalon. Dicsőítő Sziget. A dicsőítők itt kötnek ki.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kereges Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2024. június 15-én szombaton. A zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Kvasinger Jenő. Az ő nevükben is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. És most tekintsük át együtt, hogy mivel készültünk ma, déli 12 óráig az Önök szórakoztatására és épülésére. Rövidesen szombat reggeli beszélgetésünket kísérhetik figyelemmel, melyben egy nemrégiben megjelent könyvet és annak íróját ajánlom figyelmükbe. A könyv nem más, mint a Multifjúság Tündértaván című kötet, melyben dr. Lisztóczky László irodalomtörténész eleveníti fel Markozon töltött gyermek és ifjúkori emlékeit.
Éppen bombariadó volt Gyöngyösön, amikor megérkeztek édesapám és társai, akik a frontról siettek haza, és édesanyám nem törődött a bombazáporra, hanem futott édesapám el, és ketten jöttek haza, én a kiságyban voltam, már este felé értek haza, és édesapám sírva hajolt fölém, nem ismertem meg, hát hónapokig nem láttam, és akkor még nagyobb sírása lett akkor, amikor észrevette, hogy én nem ismerem meg, és odasúgta édesanyámnak, hogy nem ismert meg.
9 órakor híreket mondunk, majd segíthetünk. A mai műsorban, illetve a csütörtöki műsor ismétlésében előbb Gáncs Kristófot, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatóját hallják, majd a Tanítsunk Magyarországért program tehetségnapjáról készült összeállításunk jelentkezik. Beszámolunk véradási lehetőségekről is. Ajánlónkban Ádám Anetta, a Tanítsunk Magyarországért program miskolci szakmai felelőse beszél.
Amint ennek vége van, egy 2 felvonásos kimittut fog megkezdődni, amikor a gyerekek, ja Istenem, nagyon izgulok értünk, mert ők is nagyon izgulnak, mert hát milyen nehéz dolog ez eljönni a pici iskolájából és kiállni erre a hatalmas egyetemi színpadra, de különböző szavalatokat, táncokat, zenét fogunk, és még szónoklat is lesz, meg paródia is lesz meghallgatni. Mindeközben a gyerekek egy másik fele élményprogramokon fog részt venni, tehát egyszer előad, utána pedig elmegy gyakorlatilag tudományosan szórakozni. A vegyészekkel robbantani fognak például, van, aki zsonglőrködni megy, van, aki a földtudományi karos kollégákkal virágot fog ültetni, szóval mindenféle színes szagos széles vászló élményben lesz részük.
9 órától külön műsor sugároznak kisújszállási és Törökszent Miklósi adóink. Napról napra című összeállításunkban többek között a sváb ételekről beszélget Türk Ferencnével, Szejler Jánosnéval és Gönci Jánossal a műsor készítője és szerkesztője Farkas Erzsébet. Most következzen egy kis ízelítő, melyben Szejler Jánosné, a nyíregyházi német nemzetiségi önkormányzat elnöke szólal meg.
Mégpedig egy kertészta, egy sima kertészta, mint a kenyértészta, és főzünk krumplit sós vízbe, azt összetörjük, és jó bőven hagymazölddel, kaporral összedolgozzuk, egy kis tejföl, egy tojás, vagy kettőt is lehet beletenni, és ezt jól kikavarjuk. A kertészta, ha megkelt, akkor beletesszük a tepsőbe, és széthúzzuk, és ezt a tölteléket ráhelyezzük. És amikor ez rá van helyezve, akkor utána, hogy még adjunk a szemnek is, meg az ízérzőknek is, egy kolbászkarika, egy kis szalonnakocka, egy kolbászkarikával beterítjük az egész tetejét, és ezt betesszük a sütőbe, és megsütjük. És ez a sváb langaló.
Tokaj Adon kis külön műsort sugároz 9 órától. A hírek után kilátó. Ebben felidézzük Ternyák Csaba egri érsek a tanévzáró Tedeumon mondott tanítását, műsorunk második felében pedig boldog Scheffler János életéről szólunk. Ajánlunkban Ternyák Csaba érsek gondolatait halljuk.
A templomot az oltár teszi templommá, amely minden templom központja. Nélküle a templom csak imaház lenne. Ez ugyanis az a hely, ahol a szent cselekmény történik, amikor Jézus Krisztus keresztáldozata jelenvalóvá válik a szent misében. Az oltár magát, Krisztust szimbolizálja.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, és a hírek után itt élünk. Ma Mezőkövesdre egy kamara kiállításra, és a Szomolyai Cseresznye Fesztiválra látogatunk. Előzetesünkben Jurecska György néppolgármester beszél.
Minden évben, ugye most rendezzük meg 21. alkalommal a Cseresznye Fesztivált, minden évben nagy számú látogatottsága, az utóbbi időben viszont több ezer fő jön el a Cseresznye Fesztiválunkra. Kóstolja meg a mézédes, finom, ropogós, fekete színű, szomai rövid szárú cseresznyénket, ami nagyon tetszik minden embernek, és ugye csak itt Szomaján terem meg.
A 11 órai híreket a csütörtökön már elhangzott, megmaradni követi. E műsorunkban a kárpátaljai Csepe településen lakó magyar családdal készült összeállításunkat hallják. Most Kovács Nikoletta szólal meg.
Csoporttársaimmal jóba vagyunk, amennyien maradtunk. 4-en maradtunk meg, de amikor első évfolyamos voltam, úgy kell elképzelni, hogy 11-en voltunk egy csoportba, és azon a filológián 3 fiú, ukrán filológián, még ilyen sose volt, csodálkoztak is a főiskolán, hogy lehet ilyen, hogy ukrán nyelvre, ukrán tanárnak, filológusnak 3 fiú jelentkezik, és 11-en kezdtük el a csoportot, de mivel kitört a háború, a 3 fiú elment.
12:30-tól megismételjük a vatikáni rádióadását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az Angeluszt, műsorismertetést pedig legközelebb 12:05-kor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, s ha tehetik, maradjanak velünk addig is. Mindannyiuknak további szép napot és tartalmas rádiózást kívánok!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Nemrégiben Gyöngyösen és a közelében fekvő Markazon is bemutatták az egri dr. Lisztóczky László, József Attila díjas irodalomtörténész, markazi, gyermek és ifjúkori éveit felidéző Multifjúság Tündér Taván című legújabb kötetét. Ez szolgáltatta az alkalmat, hogy felkeressem a tanárurat, aki szívesen elevenítette fel a Mátra alján töltött gyermekkorát. Azt mondta egyszer, vagy lehet, hogy nem is egyszer, Markazról, hogy a legszebb falu a világon.
Hát ez a könyvben is benne van, legalábbis a fekvése az egyik legszebb a világon. A Mátra déli dombságai ölelik körül három felől a falut, és egy szabad részt is hagy a Hevesi Róna felé a dombság. gyönyörű a fekvése, és azért is szép, mert nem zárja teljesen körbe a dombvidék a falut, hanem enged neki szabadságot is a Heves-megyei Róna térségére, a végtelenség birodalmába.
Volt szerencsém most szombaton a Mátrából, az Oroszlánváról letekinteni Markazra, és tényleg, ahogy a könyvében fogalmaz, multifjúság tündértaván. A Markazi tó a tündértó?
Hát a Markazi tó még nem lehetett tündértó az én gyerekkoromban, bár kisebb tavak, patakok bőségesen voltak a faluban. Az a híres és hatalmas Markazi tó akkor jött létre, amikor megszületett a Gyöngyös-Visontai erőmű, aminek vízre volt, nagy mennyiségű vízre volt szüksége, és a Mátrából lefolyó patakok vizét összeterelték, és így jött létre az a hatalmas tó, ami mondom, a gyerekkoromban még nem volt jellemző, a gyerekkoromban még nem részesíthetett élményben, viszont azóta, hogy ez a nagy tó létrejött, és horgászparadicsom lett, tényleg Markaz turisztikai forgalmának az egyik fő ösztönzője, serkentője, például gyöngyös értelmiségiei, orvosok, tanárok, mi egyebek, mikent házat építenek, vagy vesznek a tóparton, és kijönnek pihenni, horgászni.
Akkor az Markazra. A békás eset, az hol történt?
A békákkal az a Hegyeshegy oldalában, így hívják a falu fölött levő Kékes felé, tehát a Mátra sűrűsége felé mutató hegyet, azt Hegyeshegynek nevezik, arról, hogy tényleg hegyes a teteje, épült rajta egy vár is annak idején, és annak az oldalában van egy bányató, és eléggé lakatlan, járatlan vidék. Én egyszer-kétszer voltam csak ott, és azt tapasztaltam mindkét alkalommal, vagy ahányszor ott jártam, nem emlékszem pontosan, hogy hányszor is voltam, hogy körbeveszik a békák, és amikor oda közeledem, megijednek, és felszeletelik a végtelen időt pontosan megegyező apró részletekre, és akkor a nagy kérdést megfogalmaztam egyik versemben is ezzel kapcsolatban, hogy miért nem egyszerre ugrottak a vízbe a békák? Mi döntött el, hogy ki zuhan elsőként? És milyen időközönként mérték az időt ugrásukkal, pontosan egyformára szeretelve az időt. Tehát valami nagy titok és nagy rendező eluralkodik ebben a tényben, és valahol ez még az Isten felé is egyfajta utat mutathat az embernek. Ez a tapasztalatom megismétlődött minden alkalommal, hát kétszer legalább, amire vissza tudok emlékezni. Ez a béka zuhanás mind a kétszer megtörtént velem, megtapasztaltam.
A családjára rátérve, milyen családban született? Azt hiszem, ha jól tudom, ön a legkisebb gyermek?
Igen, egyszerű családból származom. Édesanyám hateremit végzett parasztasszony volt, édesapám pedig kovácsmester, akinek az édesapja Markazra nősült, erdőterkiek egyébként az apai ágon az erődeim, a lisztóckiak, és ott született már az édesapám, aki szintén kovács lett, tehát ő kovácsmester volt, egy külön kaszt volt gyerekkoromban a mesterek világa. Az első pad a templomban az urakpadja volt, a második a mesterek padja, és hogyha én hazamegyek, az öreg asszonyok is csak beharangozás után ülhetnek le a mesterek padjába, ha illetéktelenek, és ha én megyek, akkor nekem át akarják adni a helyet, és vagy elfogadom, vagy nem. Tehát a mesterek padja az a második padsor volt, ami nagy rangot jelentett.
És mindig hazavárja, visszavárja.
Persze, hát még emlékeznek az öregek, már egyre kevésbé, tehát egyre inkább elidegenedik, eltávolodik tőlem a falusi világ. Na még annyit, hogy anyai ágon Skoda Erzsébet, édesanyám neve, tehát a Markazon gyakori név a Skoda név, ez Tóth, illetve szlovák név, de Hacsavesz Béla, aki Markaz történetét megírta, és a markazi ragadvány nevekről is írt egy könyvet, ő gyöngyösi ősöket fedezett föl, hogy onnan valaki Markazra költözött. Tehát bizonytalan, hogy milyen nációból származik az édesanyám, kik voltak az ősei. Az egyik nagymamám viszont Tresó volt, ami tisztán szlovák szó. Édesapám neve a Lisztóczki név, az lengyel név. A lisztlevelet jelent magyarul. Magyar őseim is voltak, tehát én Közép-Európa vagyok kicsiben. Ottótai Gyula mondta, hogy Magyarország Európa kicsiben, ez rám is érvényes, legalábbis ebben a szűkebb értelemben, hogy Közép-Európa nációit örököltem a véremben.
És beszéltek kicsiben. Még akkoriban szlovákul, tótul?
Még az öregek egytől egyik beszéltek szlovákul, apám is tudott, illetve egy ilyen lengyel-magyar keveréknyelven beszélt, még az oroszokkal is, a megszálló szovjet csapatokkal is, vagy a felszabadító. Vállalni lehet a felszabadítás szót visszanézve a fasizmusra, a második világháborúra, a szálasi korszakra, tényleg felszabadulás volt. Még apám szót értett az oroszokkal is. Egyébként Markaszta a szovjet csapatok csata nélkül foglalták el, tehát elmenekültek a faluból az ott tartózkodó németek, és egy üteget hagytak a Hegyeshegy oldalában, és onnan lőtték a falut. 1944. decemberében a szembelevő házra csapódott egy golyó, egy ágyúgolyó, a bomba, és egy szilánk megsebezte nagyapámnak a fejét, átfúrta. Napokig még nem lett rosszul, csak egy idő után, amikor begyulladta, még az agyveleje is látszott, én még nem emlékszem is rá, hogy kiukadt a koponyája, és néhány nap múlva begyulladt, és abban halt meg. Édesapám pedig részt vett a Doni ütközetben 1943-ban, onnan hál' Istennek hazajött, viszont megfagyott a bal lába, főleg a kis ujjával rengeteget szenvedett, és hosszú távon elmélyegesedett, és le kellett vágni a bal lábát, de abban halt meg ennek szövődményeiben, következményeiben halt meg, tehát két ősöm is, a nagyapám és apám a második világháború az értelmetlen, abszurd világháború, vagy egyáltalán háború áldozatává vált.
Hány éves volt ön ekkor, hogy erre emlékszik?
Édesapám.
Már hogy ön?
Én 1941-ben születtem, tehát én nekem már 1943-ból vannak emlékeim, illetve hát töredezett emlékek, a legerősebb emlékek maradtak meg csak bennem. Például amikor édesapám hazajött a frontról, a Don mellől, gyalogszerrel, hideg térben, Dancsa Jánossal, Dancsa bácsival, Kártya partnerével, barátjával, Gyöngyösre érkeztek, és édesanyám kapott értesítést, és bement édesapám elé, engem a nővéremre bíz, ott nővérem vigyázott, tehát két éves korú gyerekecske voltam, és amikor hazajött édesapám, de még azt elmondom közben, hogy éppen bombariadó volt Gyöngyösön, amikor megérkeztek édesapám és társai, akik a frontról siettek haza, és édesanyám nem törődött a bombazáporra, hanem futott édesapám el, és ketten jöttek haza, én a kiságyban voltam, már este felé értek haza, és édesapám sírva hajolt fölém, nem ismertem meg, hát hónapokig nem láttam, és akkor még nagyobb sírása lett akkor, amikor észrevette, hogy én nem ismerem meg, és odasúgta édesanyámnak, hogy nem ismert meg. Erre pontosan emlékszem, ez az első emlékem gyerekkoromból.
Munka, a munkára is, a munka szeretetére és becsületére is ott tanították meg a családban.
Egyáltalán a faluban. Tehát nem csak a szüleim élet szervezésének, életmódjának állt a centrumában a munka, az értelmes, hasznos, a megélhetést biztosító tevékenység, hanem a sok évszázados küzdelem az életért, a megmaradásért, az egy nagyon szigorú erkölcsöt hozott létre, teremtett meg a faluban, amelynek tehát a munka végzés állt a középpontjában, és minden egyéb luxusnak számított, fényűzésnek számított. Csak a konkrét, közvetlen értékteremtés, hogy ettől eddig föl kell ásni a földet, hogy szüretelni kell, hogy mustot kell csinálni a szőlőből, hogy le kell aratni a termést, hogy meg kell csépeltetni a búzát. Tehát csak a konkrét értékek számítottak, és ez mélyen belém ivódott, és mint elfajzott értelmiségi, mármint a valósi múltamhoz mérve, tehát még értelmiségi létem is megóvtat ezáltal, hogy nem mentem bele ilyen hiába való értelmiségi nyavajákba, töprengésekbe, filozofálgatásba, dekadenciákba, hanem a közvetlen értékteremtés az mások hasznára lenni, és a megélhetést, a továbbélést biztosítani. Ez az ösztönmunkát bennem gyerekkori emlékeim hatására is.
Ön tanár tanított, de volt diák is. Markazon milyen volt az iskola?
Markazon érdekes módon folyt az iskolai oktatás. Voltak éppen két iskola volt, két iskolai épület volt. Volt egy, ahol az első osztályosok tanultak, és csak az első osztályosokat tanították, tehát egyetlen tanterme volt, és ott lakott a kántortanító, Labács Bertalannak hívták, Kántor úrnak szólította mindenki. A Klebersbeck-Kuno féle pedagógiai koncepciónak volt ő szülötte, hogy elsősöket írni, olvasni tanított, számolni tanított, és mellette kántorkodott, és a két munkából meg tudott élni. Ő volt az egyik fő pártfogóm, sőt, én már akkor is jártam iskolába, amikor még nem voltam iskolaköteles, nem volt óvoda a faluban. És a szülők közül néhányan, mondjuk az észszüleim is közéjük tartoztak, a gyerekeiket az iskolába küldték, a kántor tanító, tehát Labás Bertalan kántor úr ebbe beleegyezett, és ez hagyománnyá vált a faluban, hogy az utolsó padban a nem iskolakötelesek vettek részt az órákon. Engem is elküldtek oda, óvoda helyett ott nevelkedtem, én már amikor elsős tanköteles lettem, akkor mindent tudtam. Tehát írni, olvasni, számolni. Sőt, már akkor tudtam, amikor az utolsó padban ültem, amit egyébként a szamarak padjának neveztek, különbözött a többi padtól, és oda ültették büntetésből a rendetlenkedőket is, és ott ültünk mi is, akik nem voltunk iskolakötelesek, és emlékszem, egyszer egyik tanköteles első osztályos azt a kérdést kapta kántortanító úrtól, hogy mennyi 20 meg 30. Én meg huncutul azt mondtam, azt súgtam neki, hogy 20-10. És azt mondta, hogy 20-10, és mindenki az egész osztály röhögött. Tehát én már felkészülten kerültem írni, olvasni, számolni, és tudtam, mikor elsős lettem, és azóta is mondhatni, hogy rögeszmém, hogy én akkor szereztem valami olyan előnyt, ami gamatozódott mondjuk tanári és irodalomtörténészi munkásságomban is, és ezt az előnyt, ezt magammal hoztam Markazról. Most volt egy másik iskola is, ahova másodiktól jártak a gyerekek, az egy kis parton volt, vagy dombon volt, fölöttünk éppen, a többi osztály ott tanult, és amikor én eljöttem Markazról, 1955-ben voltam 8-os, és a tanév után augusztus 20-án avatták fel az új iskolát, mert végül is a második iskola, tehát ahova a felsősök jártak, az se volt elég tágas, és az tarthatatlannak számított, hogy két helyen tanultak a markazi gyerekek, épült egy új iskola, elég sokáig tartott, de felépült, és 1955. augusztus 20-án avatták föl az iskolát, amire én verset írtam iskolavatásra címmel, ezzel köszöntem el egykori iskolántól, vagy átmenetileg félig meddig a falutól is.
A versek már akkor is érdekelték? Meghatározták az érdeklődését?
Gyerekkoromban írogattam verseket.
Tudom, ugye el is mondta őket az iskolai ünnepéken, vagy egyházi.
Egyházi ünnepeken is, meg világi ünnepeken is, a kettős nevelés jegyében. Mondjuk például Kis János volt a plébános a paluban, utána jött egy másik plébános oda, illetve egy másik pap, aki aztán plébános lett, és Kis Jánosnak hívták ezt a papot 1954 előttig, és ő az 50 éves jubileumát ünnepelte, és akkor is verset írtam, és verset mondtam, és máskor is írtam verseket, és arra fölfigyeltek a tanáraim, kézről kizdatták. Van egy versem, ami még a verses kötetembe is beépült, beszerkesztődött, Summa Summarum címmel, eredeti címe az volt, hogy Sóhaj. Oly jó az Isten, szeresd, ez minden. Egy epigramma. És ötödikes lehettem, amikor megírtam, és emlékszem, hogy nagy szenzációt keltett tanári körökben. Egymásnak kézről kizadták, 50-es évek eleje. A Rákosi korszak, a szarénista korszak. És hogy nem hatott az antiklerikális és istenellenes propaganda, mutatja, hogy fölfigyeltek erre a versre, és egymásnak kézről kézre adták, és tekintélyt, rangot szerzett nekem, és ez önbizalmamat növelte, vagy alkotókedvemet növelte, jóra és szépre is képes vagyok. Meg egy másik versemnek volt még ugyanilyen visszhangja. Egyszer, amikor a mezőről tértem hazafelé, valamit hoznom kell lett egy földünkről, rátapostam egy tücsökre, és Tücsök Csirató címmel nagyon megrázott a dolog, és Tücsök Csirató címmel írtam egy verset, aminek a formája, a dallamossága még ma is tetszik nekem. Dalogúton hazafelé kis tücsökre léptem, késő volt, már meghalt szegény, mire észhez tértem. Fájt a szívem, fájt a lelkem, könyvtelenül sírtam, s bánatomban, szégyenemben ezt a verset írtam. Drága halott kicsi tücsköm, úgy szeretlek téged, fáj, hogy többé nem dalolhatsz mindödökre véged, fáj azért, mert magam dalos testvérednek érzem, bár tudom, hogy tiéd a nagyobbik érdem. Nem idézem tovább, ebből is kiderül, hogy valami forma érzék, kifejezési erő ott munkált bennem kicsi koromban is. Akkor is ötödikes, hatodikos lehettem, mikor ez a vers megszületett. És hát voltaképpen ez vezetett ahhoz, hogy az alkotás örömét megízleltem, és hát ezért lett talán belőlem József Attila Díjas irodalmár, irodalomtörténész, poéta és mifele még.
Csak ott szabad énekelni a tiltott éneket, ahol a szél szalad, ahol az erge jár a völgyiköt felett. Ahol a sziklafalnak füle nincs, a visszhangja van, százezerszeres a kimondott szó, eltemetett kincs. Titok, amelyet senki sem keres, nekünk csak ott szabad. És a dalnak a megszokott simának ott a magasban örvénése támad, soha nem hallott felséges zengése. Könnyes és rettenetes üdesége, Isten áld meg a magyar. Nekünk csak ott szabad, ahol az erge jár, ahol a szél szalad, ahol a sziklafalnak füle nincs, a kimondott szó kőbe hangot.
Nekünk csak ott szabad, nekünk már az örök hóig kell menni, az Isten zsámolyáig, ha ezt a dalt akarjuk énekelni.
Térjünk rá egyszerű vagy hétköznapi dolgokra, ugyanis kiemelte, és nekem is a gyerekkori legkedvesebb emlékeim közé tartoznak a disznóvágások.
Az nagy élményem volt, minden disznóvágás, illetve hát a falunak is középpontjában volt telente a disznóhizlalás, disznóvágás. Az egyik emlékem, ami ezzel kapcsolatban az 1950-es évek elejéről eszembe jut, az, hogy volt egy fiatal parasztlegény Markazon, egy belevaló fickó, egy öntudatos, igazi, méltóság teljes, nagy tervekkel, álmokkal bíró, életkezdő fiatal legényről van szó, aki megnősült a nyáron, és az első télen, tehát házassága első terén, már családapaként, már férjként disznót hizlelt és vágott, ami azért volt bökkenő, mert éppen tilos volt disznót vágni.
Tehát feketén vágott, feketén ezt úgy vágott, hívták, 50-es évek.
50-es évek, tehát amikor egy soha nem látott jólétről és még szebb jövőről propagandáztak, akkor nem volt szabad disznót vágni, meg kellett szolgáltatni mindent, lesöpörték a patlást is, hogyha valaki tajta kaplak, hogy rejtegeti a sajátját. És ezt a legényt valaki följelentette, és Gyöngyösről jöttek ávósok, ávihások, felelősség de mondták, ezt a disznót én vettem, én hizlaltam, az enyém volt, nem követtem el bűnt. Makacskodott, bevitték Gyöngyösre, egy évig a családja semmit nem tudott róla, egy év múlva tért haza, felesége várta, hűségesen várta, és hűséges maradt hozzá egész életében, de addig verték, amíg a tiszta öntudatát és minden emberi méltóságát elvesztette, a további élete úgy telt, hogy ült a ház előtt, nézett maga elé, nézett a semmibe. Tehát elvesztette a kommunikatív képességét. Annyira tönkredették, addig verték, addig próbálták engedelmességre kényszeríteni. A másik emlékem pedig tényleg a disznótodoknak az emléke, hogy voltaképpen az egész tél abban telt el, hogy kóstolókból éltünk. Volt úgy, hogy 2-3 disznót is vágtunk egy télen, és nagy disznótorokat rendeztünk, és nekem, mint kicsi gyereknek volt a feladat, hogy reptinát, kóstolót vigyek reggel szomszédoknak, rokonoknak, barátoknak, jutalmat kaptam érte, jó kis pénzecském összegyűlt. Délután pedig hát hurkár kolbászt, húst vittem ugyanezekre a helyekre, és megint nagyon nagy szeretettel fogadták, és pénzt kaptam, és azt én a búcsukra félre is tettem. Markazon a templom is, meg a kápolna is Máriás búcsút teremtett a faluban, és akkor csecsebecsékre elköltöttem az így összegyűlt pénzt, és voltak éppen az egész télen jöttek a kóstolók, mert viszonzást illett adni. És egész télen tényleg soha nem tapasztalt, vagy nyáron dologidőben nem tapasztalt bőségben éltünk és étkeztünk.
Mikor ért véget a gyerekkor, a gyermekkor, a markazi gyermekkor?
Hát kezdődött azzal, hogy 14 éves koromban, tehát a 8 általános elvégzése után, említettem már, hogy 1955-ben az Egri Dobó Gimnáziumnak lettem tanulója, itt is érettségiztem 4 év múlva 1959-ben. Azért lettem dobó gimnazista, mert Gyöngyös sokkal közelebb volt Markazhoz. Gyöngyös 13 kilométer, Eggen pedig 33 kilométerre körülbelül. És Gyöngyösre csak bejáró lehettem, és rosszul voltam a buszon, nem bírtam a buszt, és Egerben kollégista lehettem. Tehát az első függetlenedésem a falutól, de hát akkor hazajártam, akkor még 100%-ig szinte, vagy majdnem teljes egészében a szüleim feleltek érte, de már az önállósodás útján, az önálló életteremtés útján elindultam, aztán még a szüleimhez vagy a faluhoz való kötődésem erőteljes maradt akkor is, amikor egyetemista lettem, akkor még félig mások felelnek az emberért a szülők, félig már önmagáért felelős az ember, tehát ilyen átmeneti korszak, talán ezért a legszebb korszak az ember életében, ami főiskolán vagy egyetemistaként tölt el, és akkor is rendszeresen hazajártam, még kezdőtanárságom idején, és amikor megnősültem voltak éppen, akkor szakadtam el mindenestül. Akkor sem mindenestül, mert hűséges maradtam az utolsókig szüleimhez és szülőfalumhoz.
Laci Mihály fogalmazta meg ezt, talán egy faluról elszárvazott és értelmiségivé vált ember visszatérését a szülőfalujában a Gyalog szerettem volna jönni című igen. versében. Igen. Szerintem, ha ezt olvasta, én akkor úgy érezte, hogy talán ön is írhatta volna.
Hát írtam is hasonlókat egyébként a verses kötetemben. A Mindenség illata címmel megjelent egy versgyűjteményem, és abban sok falusi élmény megszólal. Igen, ma is gyorsabban dobog a szívem, hogyha Tarjankára, Tarjanka tetőre érek, ahonnan látni a falut, mondom, hogy dombok ölelik körül Markazt, és mindig gyorsabban ver a szívem, mikor meglátom ezt a gyönyörű fekvésű falut, és fölidézem gyerekkoromat, amikor minden eldőlt, tehát az utam, a vágyam, az álmom, az már irány szabott az életemnek, tehát a legfontosabb időszaka, nem csak az én életemnek gondolom, hanem mindenki életének, hogy milyen környezetben nevelkedik, milyen hatások érik, és nem csak szüleim hatására is, arra a munkaközpontú, értékteremtő gondolkodásmódra, életformára gondolok, amiről már említést tettem, hanem akkor még a szülői ház mellett volt két fontos nevelője a fölnövekvő nemzedéknek, az egyik az iskola, arról is már szóltam egy keveset, de a harmadik pedig a templom volt és a plébánia. Gyerekkoromban az 50-es években, 1950-es években még három pap volt a faluban. Kis János atya, Tassi Ferenc, aki mellé került, börtönből szabadult, büntetésből került Markazra 1954-ben, és a káplánok egymás váltósora. Sőt, volt egy olyan pap, amikor Kis János elköltözött, meghalt, akkor Tassi atya lett a plébános, és egy Szabó Imre nevű gyöngyösi ferences szerzetes került a faluba akkor, amikor feloszlatták a rendet, a ferences rendet, és harmadikként pedig Tassi atya, Szabó Imre mellé mindig jött egy káplán. Is, tehát akiket vándoroltattak, hogy minél nagyobb tapasztalatokat szerezzenek, és Tassi atya különösen nagy élményt és fontos szerepet töltött be az életemben, mert ő Jászapátén Mezőkövesden volt hittantanár gimnáziumban, tehát nagyon nagy műveltsége volt, hatalmas könyvtára volt neki is, meg egyáltalán a plébániának, és ő adta először a kezembe például Szerbantal magyar irodalom történetét azzal, hogy ezerint tanították és korszakolták a magyar irodalom történetet, ahol én tanítottam, tehát Jászapátin, Mezőkövesden, és nagyon nagy hatással volt rám Szerbantalnak a roppant szuggesztív és asszociatív látásmódja, szellemessége, kapcsolatteremtő készsége, vagy így adta a kezembe például az Ének a búzamezőkről című Móra regényt egyszer Tassi atya, hogy ez a legszebb magyar parasztegény. és tényleg a legszebb magyar parasztregény. Ezt máig vallom, és ezzel kapcsolatban van egy nagyon érdekes emlékem. Én 10 évig, 1 évtizedig az egyik Dobó gimnázium egykori alma máterem iskolájában tanítottam, és ott egy órán egy nagyon kedves tanítványom, Dombi Margit, kiváló szavaló volt, és nagy irodalmi érzéke volt, és nagyon szerettem őt, és még az iskola elvégzése után is kapcsolatban maradtunk, meghívott rendhagyó irodalom órák tartására. Ő egyszer nem figyelt az órán. Mit olvasol? Kérdeztem meg tőle, mert láttam, hogy olvas. Lapoz. És Múrának az Ének a múzeumban című regényét olvasta, nem bántottam érte. Hogy bánthatná egy tanár, hogyha valaki egy Múrának regényt olvas? Irodalom órán. Hanem én elmeséltem neki, hogy kitől kaptam meg a regényt, milyen szavakat mondott Tasi atya Markazon, és hogy mennyi értéke, milyen értékes regény ez, milyen szép ez a paraszt ábrázolás. Tehát büntetés helyett az egész órát ennek a tépárnak szenteltem. Tehát Tasi atya és a plébánia, a templom, akkor még büszkeség volt például minisztrálni. Tehát templomba járni is, ezt a szülők megkövetelték, és ez osztatlan egységet teremtett a faluban, szellemi egységet, értékbeli egységet, tehát nagyon-nagyon sok élményem fűződik a plébániához, Tasi atyához, a templomhoz. Aztán én is szembenéztem a kételj ördögével, vagy angyalával, nem tudom, hogy kinek a kezében van. Lehet, hogy a kételynek angyala van. Tehát azzal is küszködtem, de én ehhez a neveltetéshez hűséges maradtam mindmáig.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Lisztóczky László irodalomtörténészt hallották, akivel a nemrégiben megjelent Múlt ifjúság Tündértaván című legújabb kötetéről beszélgettem.
Ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál, te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék.
Én sem volnék, ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál, te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék.
Osztódom én, osztódol te, só vagy az én kenyeremben, mosoly vagy a bajuszomon, könyv vagyok a két szemedben, köt a vérem, szerető vagy és testvérem, köt a véred, szerető vagy. Jós testvéred,
köt a vérem, szeretőm vagy, kis testvérem, köt a véred, szeretőd vagy, jós testvéred,
szellőm vagy ki, megsimogatsz, viharom ki, szerte szakadsz, szellőd vagyok, kisimogatsz, viharod ki, szétszakadlak. Ha nem volnék, te sem volnál, én sem volnék, ha nem volnál. Vagyunk ketten, két szép nyárfa, s búvunk egymás árnyékába.
Ha nem volnék, te sem volnál, én sem volnék, ha nem volnál. Vagyunk ketten, két szép gyárva, s búvunk egymás árnyékába.
A Múlt ifjúság Tündértaván című kötet Gyöngyösi és Markazi bemutatóján Bozók Ferenc piarista beszélgetett dr. Lisztóczky Lászlóval, a szerzővel. Feri atya nem csak a kolléga és a barát, de a földi szemével is olvasta a könyvet. Most a könyvről és annak bemutatóiról osztja meg gondolatait.
Gyöngyösen születtünk, és Lisztóczky László Markazi, én pedig Domoszlói vagyok, és azokat a történeteket, amelyeket új könyvében leír, már hallottam tőle személyesen is. Például a Békás történetet is hallottam, meg a Tasi atyával kapcsolatos történetét. Tehát ő a Markazi gyermekkor emlékeit idézi fel az új könyvében, amelynek az a címe, hogy Multifjúság tündértaván. A könyvnek a címe idézett, mert a Vajda Jánosnak a 20 év múlva című versében, a Gina versben, ugye a Muzsájának, a Kratoki Georgiánának írott nosztalgia versében írja, hogy multifjúság tündér taván hattyúi képet fölmerül. Lisztóczky László mindig is szeretett beszélni a Mátráról, és nagyon sokat jelentett neki a Mátra, olyannyira, hogy szerkesztett egy verses antológiát, aminek az a címe, hogy Hegyhimnusz, versek a Mátráról. És összeszedte a Mátráról szóló magyar klasszikus és kevésbé klasszikus kortárs költőknek a verseit is, és így adózott a Mátrának. És hát, hogy rákérdezte, hogy mi a közös, tehát a Palócvidék, a nyelvjárás, a családnevek, a Mátrának a közelsége, akkor mind Domoszló, mind pedig Markaz egy tó mellett van, illetve mind a kettőnek van saját tava. És hát Markazon még olyan csoda is van, hogy van egy olyan kis víz, ami télen, nyáron, tavasszal mindig 16 fokos. Tehát nem fagy be, nem fordul, és régen most jártak oda az asszonyok, hát a Lisztóczky Lászlónak az ifjús gyermekkorában. És maga a regény, illetve nem regény, bocsánat, maga az emlékkötet, vagy nosztalgia könyv, amit ő írt a szülőfalujáról, úgy épül fel, hogy a gyermekkor világát idézi fel, külön a szüleinek az alakját, a szüleinek az elfoglaltságait, akkor a falunak a képét, hogy hogyan nézett ki az ő házuk, akkor a szokásokat, az étkezés, tehát az, hogy miből, konkrétan miből táplálkoztak, tehát, hogy mik voltak azok az alapanyagok, amikből készültek a jellegzetesen markazias ételek. Külön fejezetet szentel a disznótorok világának például, illetve az iskolának és a falunak, és a falun belül a templomnak. Kedves emléket idéz, ami egy, hát egy ilyen értelmiségi pályára vágyó kiskamasznak egy ilyen szellemi ébredése is volt, hogy meglátta a térképen azt, hogy Magyarországnak most milyen kicsi az alakja, és hogy régen milyen nagy terület volt ez, és akkor kétségbe esve odaszaladt az atyához, a Markazi plébánoshoz, akit Tasi atyának hívtak, és megkérdezte, hogy ez hogy van, ezt magyarázz el, és akkor elmagyarázta a Tasi atya neki Trianont, és azzal a kitétellel engedte útjára, hogy nem szabad feladnunk. Vagy lehet, hogy nem pontosan idézem, de a Trianonnal kapcsolatosan, meg ma a Magyarországgal kapcsolatosan ezzel indította útjára, hogy nem szabad elengednünk, és ezért lett később Lisztóczky Lászlónak már a felnőtt irodalmának annyira fontos a határon túli magyarság. Az emigrációs irodalmat is kutatta, például Svájcba is külön elment, de főleg az ő igazi szívügye az erdélyi líra, amelynek több tematikus antológiát is szentelt, romániai magyar költőknek istenes versei, akkor a természetről szóló erdélyi magyar költők versei, akkor a élethelyzetekről, élethalál, születés, stb. A szerelemről, tehát stb. Tehát tematikus versantológiákat is írt, és az erdélyi irodalmon belül különösen is kötődött mindig is érzelmileg Benedek Elekhez, Elek nagyapónak hívja az irodalmi emlékezet, illetve Dzsida Jenő. Dzsida Jenővel kapcsolatos nagyon sok tanulmányt, kötetet írt, és létrehozott Egerben egy társaságot, aminek az a neve volt Dzsida Jenő baráti kör, és a mai napig is ápolják Dzsida Jenőnek az életművét, az emlékét, a kultuszát.
Bármennyire is közel van egymáshoz Markaz és Domoszló, de az az idő, ami az ő gyerekkorát a tiédtől elválasztja, azért két külön világ.
Mégis folyamatos felismerések és aha élmények kísérték az olvasást, ami alatt az ő könyvét olvastam, mert azért mégiscsak valahol most az utóbbi évtizedekben gyorsult nagyot az idő. Tehát a mai Markaznak, meg a mai Domoszlónak a képe, az egymásra, még az idegenekre is ráköszönő emberek, a kendős hátyit viselő nénikék, a Lenin sapkás vagy kalapos bácsikák eltűntek, mint falukép, és azok a hagyományos ételek is, amelyeket valószínűleg még recept alapján sem lehet úgy előállítani, mert ahhoz azok a növények és az a kor kell, amikor, és az aktuális helyzet, amikor azok elkészülhettek. És azok a, hogy mondjam, például a kemencék meg egyebek, ahol ezek kisülhettek. Tehát a kérdésedre reagálva, értjük egymás szavát, tehát amikor Lisztóczky Lászlóval párbeszédet folytatunk, a letűnő, az elsodort falvakról, ugye Szabó Dezsőt idézve, Domoszlóról és Markazról, akkor hasonló, még akkor is, hogyha a generációs szakadék ott van, de hasonló megállapításokra, meg következtetésekre jutunk. Például az egyik az, hogy ma már a falu nem igazán falu, tehát nem egy kulturális egység, ahol van egy vallási élmény, egy kulturális élmény, a népviselet, vagy egy nyelvjárás, vagy például a tótnyelv, ami éppen a napjainkban, a mi fülünk hallatára éppen most veszik ki. Ma már egy falu úgy néz ki, hogy mint egy alvóváros, tehát az emberek gyárakban dolgoznak, vagy elmennek a városba, ingáznak a falu és a város között a munkahelyük miatt, és amikor hazamennek, akkor nem keresik a kollektivitást, tehát igen, a templomból, de akár a kocsma is, de ma már a kocsmárosok is arról panaszkodnak, hogy hozzájuk se járnak a falusiak el, tehát mindenki bevonul a szobájába, és a nehéz munkanap után inkább YouTube-ozik, Facebook-ozik, instázik, és a többi. Tehát igazából a falu megszűnt ilyen organikus közösség lenni. Úgy kampányszerűen polgármesterek, önkormányzatok csinálnak ilyen falunapokat, de érzi az ember, hogy még a falubeli is turistaként megy oda. Tehát nem olyan, mint akinek ez az életéhez szervesen hozzákapcsolód, mint amihez a mindennapok során tudnak kötődni. A könyvnek az az értéke, hogy egyfelől személyes, szubjektív emlékeit idézi fel, milyen volt a gyerekkor, mint említettem, milyen volt a környezet, milyenek voltak a munkák, milyenek voltak az ételek, italok, népviselet, szokások, játékok, mivel játszottak a gyerekek, milyen volt az iskola, milyen volt a templom, az egyházi élet, stb. Ugyanakkor pedig támaszkodik levéltári forrásokra is, meg helytörténeti kutatásokra is, külön meg kell említeni Hacsavec Bélának az emlékét, aki már nem él, de ő volt az, aki Markazról kiváló kétkötetes helytörténeti munkát írt, sőt, egy harmadik kötetet is megírt volna, ha nem ragadja el a halál, de egy nagyon jelentős és Markazon megbecsült és számon tartott helytörténész volt. Az ő helytörténeti munkáit úgy építi bele Lisztóczky László a könyvébe, hogy azt nem száraz tudományos okokból használja, hanem inkább népszerűsítő jelleggel. Tehát egy nagyon olvasmányos, érdekes könyvet olvashatunk, nem egy ilyen szaktudományos munkát. Két dolgot említenék, hogy két helyen is volt könyvbemutató, a Mátrának a szívében Gyöngyösön, a Bakott Sándor könyvtárban. Óriási siker volt, nagyon meghitt hangulatos volt. Úgy volt szerencsém kötődni hozzá, hogy a Ködöböz Gábor egri irodalomtörténész, az Agria főszerkesztője volt a ismertetője a könyvnek, aki bemutatta a könyvet. Nagy Virág Tibor és Szabó Dénes zenével, énekkel működtek közre. Én pedig az interjút készítettem Lisztóczky Lászlóval, tehát ilyen kérdés-feleltek formájában a könyvnek az érdekesebb, izgalmasabb, szubjektívebb részeit kvázi fölkérdez tőle, már amennyire nyilván egy ilyen író-olvasó találkozónak vagy könyvbemutatónak az időkerete ezt lehetővé teszik. Nagyon kedves emlék volt, sok ismerős jött, még nem csak, hogy Lisztóczky László ismerősei, hanem az én ismerőseim közül is jöttek, és ilyen családiasra sikerült. Aztán meg kell említeni a Markazi könyvbemutatót is, hiszen hát ha Markazról szól a könyv, akkor Markazi könyvbemutató is volt természetesen, köszönhető az önkormányzatnak, tehát a polgármester úr meghívására, és az is hangulatos, meghitt volt, olyan emberek jöttek el, akik ismerték, szerették, becsülték Lisztóczky Lászlót, sőt, utána még az egyik éppen az önkormányzatnak az utcájában lakó férfi meghívott minket a Boros pincébe, és így lett teljes és meghitt és maradéktalan emlék ez a Markazi könyvbemutató is.
Az elmúlt percekben Bozók Ferenc piaristát hallották, és ezzel már a szombat reggeli beszélgetésünk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint a technikus Kvaszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Tigovics Ernőt hallották, mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. A most elhangzott műsort csütörtökön, ugyanebben az időpontban, tehát 8 óra 15 perctől megismételjük.
csodákat próbáltam arannyal, ezüsttel. Hívtam a népeket, jöjjenek én hozzám. Hiába, hiába, az arany nem kellett, az ezüst nem kellett, nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, néző szavakat. Hiába, hiába, egy fül sem fülelte, egy szív sem szívelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben, nyulacska ne fázik, őzike ne fázik. Hiába, hiába, gyújtófán kilobban, és a tűz nem akar gyújni az erdőben. Egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek, együgyű szavamtól sírásra fakadnak. Ránéznek, alig kell, s a tűz is felszökkent, az órán